Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Folytatjuk a beszélgetést az ékszerek világáról a Budapesti Történeti Múzeum most induló szabad egyeteme kapcsán. A beszélgető társaim továbbra is Kelemen Zsófia, az Aquincumi Múzeum régésze, és Gréci Emőke, a BTM tudományos titkára. A római ékszerek meg ékszertípusok mennyire éltek tovább a későbbiekben? Mennyire volt mondjuk a középkori ékszerek világa közvetlen folytatása Rómának?
Alapvetően ugye inkább a késő római császári udvarnak az ékszerviselését tudjuk tetten érni, akár a bizánci divaton keresztül ugye a korai uralkodói divatban. Viszont ugye a késő római időszakban nagyon sok, hát úgymond barbár nép érkezik, aki ugye hozzá magukkal a saját viseleti elemeiket, vagy a saját ékszertípusaikat, amik utána szintén ugye a középkor folyamán, vagy a kora középkor folyamán befolyásolják az ékszerviselést.
Említette Bizáncot. Bizáncról köztudomás, hogy a mai ízlésünk szerint meglehetősen túldíszített és túlságosan pompásnak kinéző viseletek jellemezték, ez igaz az ékszerekre, igaz a ruhákra. Ez egy keleti ellen volt benne, vagy pedig korábban Rómát is így kell elképzelnünk, vagy Róma maga puritánom volt azért?
Hát a korai Róma mindenképpen, viszont ugye a császárkortól kezdve már valószínűleg egy sokkal harsányabb, akár színeiben, akár anyag választásában, sokkal harsányabb képet kell elképzelnünk, mint amit akár ugye az elmúlt évtizedek hollywoodi filmei sugalnak nekünk, akár ugye a ruhaszíneiben, akár az ékszerviselésben, viszont megnézzük a mumia portrékat, például látjuk, hogy a hölgyek 3-4 nyakláncot is hordanak, nagy hatalmas fülbevalókat találunk az ékszerek között, tehát Róma is szeretett harsány lenni és megmutatni magából azt, amit tud.
Meg hát ugye az ékszerek praktikusak is tudnak lenni, például az arab világban nem véletlen az, hogy a nők nagyon fel vannak ékszerezve, hiszen gyakorlatilag a családi vagyont hordják a nyakukban, a csuklójukon, tehát fel különböző testrészeiken, és hát könnyen mobilizálhatók, mert csak fel kell őket dobni a tevepupjára.
Igen, természetesen van egy ilyen vetülete az ékszereknek, mint minden korszakban, nem csak a római korban, amikor ugye a vagyonnak a megfogható és esetleg likvid része. Például a késő római jogszövegekben, ugye a digesztában is van erre külön kitérés, hogy az ékszer az most a nő tulajdona, vagy a család tulajdona, és ez hogyan örökíthető.
Az első előadás ebben a 4 előadásból álló csomagban, ez a római ékszerekről szól, az utolsó viszont egy 20. századi ékszer témáról, ami, ahogy kivettem, nem is igazándiból csak az ékszerekről szól.
Hát egy ilyen kicsit politikatörténeti, társadalomtörténeti, de mondhatnám gender szempontú megközelítés is a részemről, hogy egy olyan kerámiai ékszerműhely bemutatását vállaltam az előadásomban, amely, tehát két korszakáról van szó, és egyik sem feltétlenül csak az ékszerkészítésről szólt.
Mi lenne egészen pontosan ez?
Az első szakasz az 1943-44, amikor ez a Henger utcai Barta Éva és Fekete Nagy Béla féle ékszerkészítő műhely, kerámia műhely, ahol menleveleket, sucpasszokat készítettek, és mintegy 1200 ember, zsidó származású ember megmenekülését tették lehetővé. A másik korszak pedig az 50-es évek második felétől 60-as évek, amikor a Barta Éva Vöröskő utcai házán a hátsó részében működött az ő kerámia műhelye, szintén újra ékszereket készítettek, de ebben az esetben olyan barát művészeknek adott munkalehetőséget, mint Anna Margit, Vajda Júlia, vagy Ország Lili, akiknek ez egy pénzkereseti lehetőség volt, hogy ott hozzáteszem feketén, mert hogy alkalmazottat nem tarthatott egy művész, tehát feketén dolgoztak neki, és ezzel pénzt adott Barta Éva a barátainak.
1943-44-ben csak falból működött ez a műhely, vagy valóban készítettek a piacra is ékszereket?
Hát ugye ez egy háborús időszak volt, olyan egészséges piac nem nagyon működött. Amikor a 30-as évek végén hazajött Párizsból Barta Éva, ott tanulta ki Párizsban a kerámia gomb készítésnek a technikáját. Eredetileg egyébként a képzőművészeti főiskolán grafikusnak készült. Párizsba ment ki egy időben dolgozni, nagyon szegényen, ott megtanulta ezt a technikát, és hazahozta. És akkor elkezdett dolgozni ilyen gomb és kiegészítő kereskedők számára. Ez a műhely, tehát eredetileg valóban ilyen ékszerek, kitűzők, gombok, tehát ilyen ilyen nagyon klassz, ma már azt mondhatjuk, hogy ilyen design cuccok készítésével foglalkozott. Ott volt egy saját kemencéje, és a vészkorszak hívta elő ezt a másik tevékenységet, tehát a barátaik hoztak olyan mintákat, amelyek alapján pecséteket tudtak készíteni, öregíteni tudták a papírokat, tehát használtnak mutatni, figyelték a híradásokat, hogy merre jár a front, és akkor honnan, milyen településekről lehet pecséteket gyártani, tehát ilyen álpecséteket, tehát nagyon sok dokumentumot készítettek, és aztán 44-ben volt ugye egy olyan pont, amikor nekik is be kellett zárniuk és elmenekülniük. 44 márciusától azért mindenki az életét mentette, és ebben a körben nagyon sok zsidó származású, egyébként Barta Éva is. És hát ők maguk is menekülők voltak, és nagyon sokszor egyébként mondhatnám, hogy perceken múlt az életük, mert hogy ez a Radecki laktanyának a sarkán volt, és a csendőrök a kapujuk előtt mászkáltak, és nem egyszer ugye fegyvert is tartottak ott, hogyha kell, akkor magukat lelövik. Tehát erre is készültek, hogy mi van, hogyha rájuk nyitnak.
Ön az előadásának a második részében már az 50-es, 60-as évek ékszertörténetébe fog belekóstolni. Mennyire volt speciális Magyarországon az ékszertörténet a szocializmus időszakában, vagy általában mennyire volt speciális az ékszertörténet a keleti blokkban?
Ez az az időszak volt, amikor a vagyontárgyaikat nem rakták ki az emberek. Tehát nem dicsekedtek mondjuk a két világháború közöttről maradt festménygyűjteményükkel, vagy az antik bútoraikkal, vagy a nemesfémekkel. Tehát ezek mind gyakorlatilag eldugott, elrejtett vagyontárgyak voltak, vagy meg kellett tőlük szabadulni. Ugye ez egy nagyon gyakori dolog volt. Tulajdonképpen ez az időszak termelte ki azokat az ékszereket, mint az üveggyöngyök, vagy a borostyán ékszerek, a gyöngy utánzatok, vagy például a kerámia. Tehát ezek az alternatív anyagok, amik nem voltak tekinthetők vagyontárgynak, mégis olyan esztétikummal rendelkeztek, ami mondjuk nőiségnek a reprezentációjára megfelelőek voltak. Az állam is szívta föl ezeket, tehát az állam is a maga módján kereskedett ezekkel külföldre is, és Barta Évának a kerámia műhely az egyik ilyen beszállító volt tulajdonképpen a divatházaknak. Mondhatnám az haute couture világába, ami nem volt annyira jellemző, de létezett. Hát ugye tudunk Rothschild Kláráról is, aki azt a fajta divatházat vitte a szocialista Magyarországon, ami a párizsi minták alapján dolgozott, és Barta Éva is így tudta azokat a ékszereket, kiegészítőket gyártani kerámiából, ami ezt a fajta ilyen nem feltétlenül szocialista vagy szocialista közegben egy másfajta reprezentációt mutatott.
Ezek a kerámiából készült ékszerek, ezek meddig maradtak divatosak? Én még a 80-as évek végéről, 90-es évek elejéről emlékszem olyan hölgyismerőseimre, akik hordták ezeket, de utána, amikor megnyíltak a határok, a kerámia kiment a divatból, vagy megmaradt valamilyen helyi specialitásnak?
Hát, hogyha most ránézünk, akkor ilyen retro érzése van az embernek, ami egyfelől valahol divatos is, másfelől meg. Hát egy kicsit most már mondhatnám, hogy picit ilyen műtárgy, hogyha valaki szereti azt a korszakot. Én az előadásra fogok vinni ezekből, mert hogy én a család jóvoltából rendelkezem ilyen kis ékszerekkel. Ezek nagyon érdekes világ egyébként mindegyik, és látszik, hogy tulajdonképpen képzőművészek készítették. Tehát mindegyik egyedi, mindegyikben van valamilyen fantázia, mindegyikben van valamilyen különleges látásmód, ami egyfelől a korszakot reprezentálja, vagy mutatja, másfelől pedig azoknak a művészeknek a kreativitását, akik egyébként képzőművészként nagyon komoly életművet hoztak létre.
Ön eredeti római ékszereket valószínűleg nem fog tudni bemutatni az előadásán, viszont másolatokat bemutat majd. Mennyire lehet reprodukálni egyáltalán a római ékszereket?
Hát egy elég jól dokumentált csoportról van szó, tehát viszonylag könnyen lehet őket, és sok olyan darab van, ami nem igényel hatalmas nagy ötvös remekeket, tehát azért van elég sok jó minőségű másolat, amit be lehet mutatni a nagy közönségnek.
Említette, hogy ön hagyományőrző vagy történelmi újrajátszó is. Melyik a korszak a kedvence?
A korai princi pátuskora, hát ez a klasszikus Róma, amit hogyha valaki elképzel. Másrészt az nagyon érdekes, hogy itt helyileg mi az, amit meg tudunk mutatni, hogy mi az, amit ténylegesen láthatott valaki, aki az első században ide érkezett Pannóniába.
Tehát akkor elsősorban bemutatott ékszerek is pannóniai ékszerek lesznek?
Lesz köztük, igen, már az említett pannóniai darabok közül is másolat, de lesznek, amik nagyobb gyűjtemények tárgymásolatai, akár a Kapitólium Múzeumból, akár más nagyobb múzeumok gyűjteményéből.
A Budapesti Történeti Múzeum most induló szabad egyeteme kapcsán Kelemen Zsófiával, az Akfingumi Múzeum régészével és Gréci Emőkével, a BTM tudományos titkárával beszélgettem. Hamarosan Debrecenben folytatjuk a közkincskeresőt.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.